Mai vendégem Benkő Vilmos, akiről annyit tudhatunk, hogy közgazdászként végzett az amerikai Coloradóban egy egyetemen. Azután hazajött Magyarországra, és több céget beindított, ma is befektető, egészségügyi, megújuló energiával foglalkozó szoftverfejlesztő cégekben, tehát ezerféle tevékenységben részt vesz, ezek mellett pedig előadó, retorikát tanít, mecénása számos alapítványnak, jótékonykodik is, ahol csak teheti. Azt szeretném először kérdezni tőled, hogy mi a közös nevezője ennek a sokféle tevékenységednek?
Bármit, amit teszek, megpróbálom fölhúzni a reménynek a fonalára. Ugyanis én egy reménykeltő vagy, nem írom ki a névjegyemre, de egy evangélista vagyok, teljesen mindegy, mit csinálok, reményt próbálok kelteni, hogy azzal vagy azon keresztül egy embernek, egy társaságnak jobbá válhat az élete.
Ha már ezt mondod, hogy evangélista vagy, a világban te mennyire viszed bele, illetve viheted bele az evangéliumi hitedet, tehát konkrétan Krisztusban való hitedet az előadásaidba?
Azok, akikkel én találkozom, ők többnyire tudják, hogy egy hívő keresztény evangélikus ember vagyok. Minden nap ezen dolgozom, hogy életmódát tegyem a hitemet. Én nem olyan evangélikus akarok lenni, úgy érzem nem is vagyok, aki csak ölbetett kézzel tud imádkozni, hanem az életemen keresztül a Krisztus szeretete ragyog.
Hogyan érzed magad, amikor Isten tiszteleten részt veszel és igét hallgatsz, hiszen az ige hirdetés is valahol egy előadás és egy retorikai feladat, nem?
Valóban. Picit szakmai szemmel végignézem, hogy benne vannak-e azok az elemek, amik fontosak egy üzenet átadásához. Van, amikor megvannak, van, amikor nincsenek. Én szívesen segítek bárkinek, tehát ezért én retorikát hobbi jelleggel tanítok. Felső vezetőknek, olyan embereknek, akik érzik a fontosságát, hogy az ő munkájuk során fel tudjanak lépni. Tegnap volt egy előadásom, és úgy mondtam, hogy egy előadás az igazán az embernek a bio névjegye. Tehát a kiáll 100, 200, 500 ember elé, ha jól csinálja, akkor könnyen megjegyzik, és emlékezni fognak rá.
Mikor vált számodra fontossá a retorika, a szónoklattan?
Apukámtól lestem el, anyukám, apukám Békés Csabai születésűek, és 1956-ban mentek ki az Egyesült Államokba. Apukám hetente egyetlen egyszer hiányzott a vacsora asztal mellől, ő járt egy angol nyelvű retorikai önképzőkörbe. Tőle láttam azt, hogy mennyire más egy embernek a tartása, ha önbizalommal tud kiállni egy kisebb-nagyobb tömeg elé. Ez az eszköz, ha úgy hívhatom egy eszköz, kiválóan alkalmas arra, hogy emberekben önbizalmat váltson ki, ugyanis ha valaki saját magához képest érzi belül, hogy halad, érzi a fejlődést, akkor ettől az önbizalma fog nőni. Ezért is indítottam többen magammal egy programot a börtönben, ahol 10-15 éve csücsülő rabok számára tartunk ilyen képzéseket karitatív módon, és meg lehet, nem minden rabot tudunk megérinteni, és nyilván nem tudunk az összes rabbal foglalkozni, de néhánynak meg tudjuk úgy érinteni a lelkét, hogy elindul benne egy szikra, és akkor az a szakember gárda, aki ott van, a nevelő, a pszichológus, még van körülbelül egy éve hátra a szabadulás előtt, és nekik egy picivel talán megkönnyítjük a munkájukat.
Hogy jutott eszedbe ez, hogy pont hozzájuk menjél a retorika eszközével?
Én szeretem a kihívásokat, és szeretem azt, amikor egy élményt tudok nem csak magamnak, hanem másoknak szerezni. Van egy amerikai pap, akinek az egyik ige hirdetésében hallottam, hogy majd amikor meghal az ember, gyakorlatilag kettő kérdésre kell majd felelni a mennyországban. Az első kérdés az lesz, hogy mit kezdtél a fiammal, a második pedig mit kezdtél azokkal a talentumokkal, amit tőlem kaptál. Ezt én nagyon komolyan veszem, úgy érzem, hogy ezen a területen nekem van egy talentumom, és kutya kötelességemnek érzem azt, hogy ezt mások szolgálatába állítsam. Nyilván vannak olyan területek, ahol ezért elkérhetek pénzt, ugyanakkor meg van sok olyan, akár egyetemisták, rabok körében, ahol ezt nem tudják megfizetni, de nem is az elsődleges szándékom, hogy pénzt kapjak tőlük, hanem egy pici nyomot hagyjak az ő lelkükben, az ő szívükben.
Kicsit beszélj még erről a börtönbeli munkádról. Mi történik ott, mit csináltok együtt?
Az első találkozó alkalmával lefektetjük a szabályokat. Megbeszéljük, le is írják, és aláírják a papírt, hogy például ami ott elhangzik, az ott marad. Azért vagyunk, hogy egymásnak segítsünk. Nem fogjuk egymást kicsúfolni. És akkor, amikor megbeszéltük, akkor mind ilyen felkészült beszédekre segítjük őket, készítjük fel, tehát amit az alatt, az idő alatt kell nekik begyakorolniuk, amikor nem vagyunk ott, illetve spontán improvizálni is kell a kérdésekre válaszolva. És azzal, hogy felhívjuk a figyelmüket ezekre a készségekre, és ott vagyunk, biztatjuk, őszintén megmondjuk nekik, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy javuljanak, ami számunkra is egy kihívás, mert az ember tudja a másik, tehát az előadóról, hogy ő éppen egy szabadulni közeledő volt gyilkos, ugye neki nem olyan egyszerű egy civil embernek megmondani őszintén, hogy mit kéne másképpen csinálni. És kialakult egy olyan szokásunk, hogy be tudunk vinni minden ilyen képzésre egy abszolút civil embert, és kap egy olyan élményt, hogy lehet, hogy pár napig nem is tud róla beszélni.
Amerikában nőttél fel, ott is jártál egyetemre. Mennyiben más most itt ez a világ, ahova visszacsöppentél 1990-ben, amikor hazajöttél, és itt kezdtél vállalkozásokba?
Sok mindent meg kellett tanulnom, tehát Magyarország, és ezt nem pejoratív értelemben mondom, másképpen működik, és ezt el kell fogadni. Amikor én átköltöztem, akkor Dallasban éltem, és ahogy lehetett látva a rendszerváltásnak az előszelét, én akkor elkezdtem átrepülgetni Magyarországra, és kerestem egy olyan vállalkozást, ami alapján át tudnék helyezkedni Magyarországra. Találtam egy ilyen lehetőséget, akkor még a Tanács volt, és egy közös ingatlan fejlesztésre adtam a fejem, kezet fogtunk, azt mondták, hogy ezt közösen fogják megcsinálni velünk. Ennek hatására, meg valószínűleg egy nagy adag naivitásra, én visszamentem Dallasba, felszámoltam az ottani életemet, és ide költöztem Magyarországra. Rá két hétre, amikor mentem be a Tanácshoz, közölte velem, hogy meggondolták magukat, és nem fogják megcsinálni ezt a fejlesztést. És akkor szerintem minden normális ember, nagyon szomorú voltam, elgondolkodtam azon, hogy mit csináljak, de éreztem változatlanul azt a vágyat, hogy én szeretnék valamit kezdeni Magyarországon. Nyakamba vettem a várost, és elindultam. És ez nagyon fontos, amikor az ember egy mély ponton van az életében, hogy nem a tökéletes megoldást kell megkeresni, hanem egyszerűen el kell indulni. És azt se tudtam, hogy kivel fogok találkozni, azt se tudtam, hogy mit fogok csinálni, csak elindultam. Kapcsolatot tudtam teremteni sok emberrel, ebből indítottam az első vállalkozást, egy ingatlan szakmában helyezkedtem el, illetve saját céget csináltam, utána egy szaklapot indítottam, mert végülis az ingatlan szakmán keresztül találtak meg amerikai befektetők, amikor egy készpénz kiadó automata hálózatot telepítő és üzemeltető céget indítottunk, amiből elég komoly amerikai, illetve európai sikert tudtunk elérni. Elért egy bizonyos méretet a cég, 10 év után én is kiszálltam, sokan kiszálltak, és elkezdtünk elhelyezkedni más területeken. Kerestem olyan dolgokat, amik nagyon közel állnak a szívemhez. Ezek között volt a megújuló energia, a szoftver, illetve az egészségügy. Ez adja meg a mai üzleti bázisomnak a jellegét, illetve hobbi jelleggel segítek másoknak felkészülni nagy beszédekre.
Mindez az üzleti tevékenységed lehetővé teszi, ugye, hogy támogatóként ott legyél jótékonysági alapítványokban, illetve jó célokat támogass. Ezek között az egyik a Csodalámpa Alapítvány. Hogyan indult ez?
Van egy magyar házaspár, Pacsáur Gábor és Éva, és sajnos saját bőrükön tapasztalták azt az érzést, amikor elbúcsúztak a 8 éves lányuktól, 1,5 éves küzdelem után. És ami nagyon fontos egy ilyen helyzetben, hogy ha van egy tragédia, pláne egy ilyen szintű tragédia, akkor meg kell keresni annak a módját, hogy tudok értelmet társítani ennek a tragédiának. Tehát a Évái Gáborék kislánya elbúcsúzik, és ettől ők depresszióba zuhannak, és ez meghatározza a hátralévő életüknek a jellegét, akkor valójában a kislányuk fölöslegesen távozott el, tehát nem volt értelme. Ők bölcsen úgy döntöttek, hogy csinálnak egy olyan alapítványt, egy amerikai minta alapján, ami arra hivatott, hogy betegségben, ilyen halálos betegségben szenvedő gyerekek számára megpróbálunk kívánságokat teljesíteni. Az üzleti világot meg úgy tudom bekapcsolni ebben, hogy nagyon szerteágazó kapcsolati hálóval rendelkezem, ezért amikor jönnek különleges kívánságok, például egy kisfiút elvittünk a Bugatti autógyárba. Dani egy 16 éves kisfiú, akinek ez volt az álma vágya, és azzal, hogy mi ismertünk olyan embereket, akik el tudtak vinni oda a gyárba, meg tudtuk oldani azt, hogy repülőstől mindenestől, Dani az anyukájával, én meg igyekszem minden alkalommal egy ilyen jellegű teljesítésnél elvinni saját gyerekeim közül valakit, hogy ők is érezzék át, hogy azért nem fenékig tejföl mindenki számára az élet. És ez egy hatalmas élmény volt, nem csak Dani számára, anyukájának is, hanem nekem is, ebben az esetben a fiamnak is, mert nem annyira anyagias irányba szeretném elvinni, de erről a kocsiról kell tudni, hogy ez a világ legdrágább autója és a leggyorsabb autója. És azon túlmenően, hogy végigvittek a gyáron, megmutatták a 9 saját bejáratú őzikéjüket a gyár területén, pompás ebéddel láttak el, utána megleptek bennünket, mert megjelent egy vezető, egy profi pilóta, és fogtuk Danit, kiemeltük a tolószékéből is, beültettük a világ legdrágább autójába, és ki is vitték a francia autópályára. Az, ami ott következett be abban az autóban, arról valószínűleg csak Dani tudna beszélni, és azt mondtam Daninak, amiben én nagyon-nagyon hiszek, hogy amikor jót kapunk valakitől, valakiktől, akkor a mi feladatunk nem visszaadni szükségszerűen, hanem megkeresni annak a módját, hogy tudom én ezt átadni valaki másnak. Akár ilyen sorsú embernek, bárkinek. Biztos vagyok, hogy az én töltésem is valamilyen szinten ilyen forrásokból táplálkozik, mert én körül vagyok véve olyan emberekkel, akik komoly kihívásokat tudtak leküzdeni, megválaszolni, úgy gondolkodnak, hogy építenek egy komoly vállalkozást, ezt annak mentén fogják megcsinálni, hogy a keresztény értékrendet be fogják tartani, és azt is nézik, hogy hogy tudják másoknak az életét jobbá tenni azáltal a munka által, amit amúgy is csinálnak.
Mit gondolsz, hogy nem minden keresztjén és magát hívő embernek való embernek lenne ugyanígy kötelessége, vagy szükségszerű, hogy tudjon adni, mert hiszen ha kaptunk tényleg Istentől kegyelmet és bocsánatot és hatalmas dolgokat, akkor kell, hogy legyen mit adnunk. Miért nem sikerül szerinted ez így?
Úgy érzem, hogy sok emberben nem tudatosul az, hogy mit kapott. Tehát halljuk, ott vagyunk, bólogatunk, de nem érinti meg a lelkünket. És számomra a hit igazán akkor válik egy hatalmas, egy vonzerővé, amikor egy cselekvő hitté válik, és nem egy erőltetett cselekvés, hanem életmód. Én ismerek sok olyan keresztényt, aki kereszténynek vallja magát, de ha nem a hitével találkozom, hanem vele, látom, hogy nem mosolyog, nem boldog, nem kiegyensúlyozott. Ugye pláne a retorika keretén belül elengedhetetlenül fontos az a hitelesség, és amikor arról beszélek, hogy örömhír, ha azzal nem párosul egy őszinte, felszabadult öröm, akkor el tudom képzelni azt, hogy a másik oldalon egy olyan ember, aki még a nulla szinten van a hitét illetően, azt mondja, hogy köszönöm, én ebből nem kérek, mert én egy valami töltést kérek, és ez pedig a mi feladatunk, hogy ezt vigyük a nem hívő világ irányába, így kell élnünk az életünket, és ha éppen most nem így élem, mert érzem azt, hogy nem tudom ezt őszintén megcsinálni, akkor meg kell keresem, hogy mi az, ami visszatart ettől.
Miért pont a Csodalámpa alapítványhoz kapcsolódtál? Miért a rákos gyerekek érintették meg a szívedet?
Én jó magam 8 éves koromban rákos voltam, elég súlyosan érintette nem csak a családot, hanem engem is, és mivel azt túléltem, annak ellenére, hogy akkoriban a szüleimnek azt mondták, hogy pár héten belül temetni fognak, úgy érzem, hogy ezt az örömet, amit én így ajándékba kaptam annak idején, kötelességem másokkal megosztani. És én jártam sokat a onkológiai osztályra, bemegyek a gyerekek mellé, megfogom a kezüket, ha megengedik, akkor imádkozom értük, ha nem, akkor amúgy is imádkozom értük, és nem mindenkit tudunk megmenteni, de néha az az érzés, akkor is tudom, hogy minden tőlem telhetőt megtettem. Van egy amerikai ismerősöm, akinek a könyvét egy pár évvel ezelőtt kiadtam, ő kar nélkül született, és az angol címe lefordítva magyarra az volt, hogy neked mi a kifogásod. Én szeretek elég közvetlen lenni az emberekkel, és akkor kérdeztem tőle, hogy John, mondom, ha én tudnék adni neked egy olyan bogyót, amitől, ha lenyeled, kinőne a két karod most azonnal, lenyelnéd-e? És szemrebbenés nélkül azt mondta, hogy nem. Azt mondja, ez vagyok én, tehát én köszönöm szépen, jól vagyok, én ezt kaptam feladatképpen, és ő járja a világot, e-maileket küld, kocsit vezet, főz, pelenkázzak saját kislányát, és egy boldog, nem is azt mondom, hogy boldog talán, mert sokat a boldogsággal meg az örömmel foglalkozunk. Egy elégedett ember, tehát érzi azt, hogy ő, neki van értéke, és ő annyira egy öngerjesztő, valószínűleg ezt csinálom én is, hogy annyira egy öngerjesztő forrássá válik az ember életében, hogy reggelente addig várja, hogy kinyithassa a szemét, kipattanjon az ágyból, és széles mosolyjal ront neki az életnek.
Általában arra vágyunk, hogy könnyebb, kényelmesebb, fájdalommentesebb legyen az életünk. Ellenkező esetben felhangzik a miért, Istenem kérdés. Te hogyan állsz ehhez az előbb is elhangzott tapasztalataid után?
Én sok mindent nem értek, hogy most miért nekem kellett betegnek lennem, vagy miért kellett Johnnak kar nélkül születni, amikor volt 7 fiú testvére, és mindegyik teljesen egészséges. Erre soha nem fogjuk megtalálni a választ, és a miért kérdéseket nem igazán lehet föltenni az Istennek, mert teljesen mindegy, milyen választ kapnánk, mi azzal vitába szállnánk. Ez van, el kell fogadni. És onnantól kezdve, hogy elfogadom, akkor meg kell néznem, hogy milyen jót tudok kihozni belőle. Isten nem nagyon akarja lerántani erről a leplet, de valószínűleg én el tudom fogadni azt, hogy ő lehetőségeket biztosít az én személyiségemnek a fejlődésére. Ez nagyon sok esetben a szenvedésen keresztül. Én örülök a technológiai változásoknak, de valahol vigyázni kell arra, hogy a mi életünkben, meg a gyerekeink életében azért legyen ott egy folyamatos küzdelem. Én amúgy nagyon sok érdekes és nagyon okos magyar fiatal emberrel vagyok körülvéve, akik valamilyen szinten szenvedtek a saját életükben, és meglepően sokan hívők, és most oda akarják tenni magukat 20 évesen, csodálatos ötletekkel rukkoltak elő. Én mindig meg szoktam kérdezni tőlük, hogy mi az, ami őket rávezette arra, hogy ezt csinálják, és nagyon soknál ott van az a szenvedés. Tehát éreztem valamit, a családban hiányzott valami, lehet, hogy egy felbomlott családból származott, lehet, hogy valaki beteg volt a családjában, és értelmet próbált társítani ennek, ahogy korábban mondtam, ennek a tragédiának, és amikor valaki ezt a belső döntést meghozza, és utána ennek a mentén próbálja az életét élni, akkor csodák szoktak megszületni a Jóisten segítsége révén.